Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mezőkövesden rendezték meg a 104. Jézus szíve búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes volt, aki 1995 és 2011 között a helyi egyházközség plébánosaként szolgált. A búcsún hálát adtak a templom felszentelésének 25. évfordulójáért, valamint Szántó József pappá szentelésének 50. jubileumáért. Homíliájában a főcelebráns felidézte a templomépítés történetét, hangsúlyozta a Jézus szíve tisztelet jelentőségét, valamint a szeretet, a béke és a közösségi összetartozás fontosságára is felhívta a hívek figyelmét. Ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a Zirci Nagy Boldogasszony bazilikában, ahol Udvardi György veszprémi érsek diakónussá szentelte Tell Nándor pap növendéket. A különleges alkalom egyben az Zirci plébánia újraalapításának 300. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye is volt. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a diakónusz szentelés, a papi jubileumok ünneplése és a Zirci plébánia 300 éves jubileuma egyaránt a lelki megújulás jelei a közösség számára. Szeptemberre befejeződik a pannonhalmi Szent Benedek általános iskola bővítése és felújítása. A 2025. augusztusában indult, a magyar kormány támogatásával és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló beruházás már a végéhez közeledik. A következő tanévet már a megújított iskolában kezdhetik meg a diákok. Nemrégiben sajtótájékoztatón ismertették a fejlesztés állását. Tőle Lipták István iskolaigazgató a projekt céljáról elmondta, egy 21. századi modern, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő oktatási környezet megteremtése a cél, majd az intézményvezető felsorolta a legfontosabb fejlesztéseket, többek között az új 270 négyzetméteres, háromszintes épületrészt, amelyen az iskola kibővül, 90 férőhelyes közösségi teret hoznak létre, ahol méltó helyszínt kapnak az iskolai és közösségi ünnepségek is. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Káplár László emlékére alapított Jó ember díjat. Az MTI néhai tudósítója emlékére alapított díjat a hagyományoknak megfelelően a pécsváradi várban adták át, közölte a Káplár László emlékére kulturális alapítvány. A díjazottról azt írták, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gyermekvédelmi központ nyugdíjas munkatársa, 4 évtizede tevékenykedik a gyermekvédelemben, fejlesztő tanárként, mentálhigiénés szakemberként és drámapedagógusként. Véget ért az Orbán korszak, megbukott a NER rendszere, fogalmazott Stumpf István, az első Orbán kormány kancellária minisztere, a Fidesz 32. kongresszusán szombaton Budapesten. Gulyás Gergely, a frakció vezető viszont úgy vélte, olyan jól kormányoztak, hogy 14 évig az új miniszterelnök is nagy támogatója volt a Fidesznek. Stumpf István hozzátette, azért bukott meg, mert a becsületesen és tisztességesen dolgozó individualizmus polgári erényét elnyomta a kivagyiságon és magamutogatáson nyugvó kalmári közszellem. Megszűnt az érdemi visszacsatolás és a bírálat lehetősége. A klientúra túlkapásait nehezen viselte el a társadalom. A 2022-es választás után pedig fokozatosan elvesztette a Fidesz az erkölcsi és az intellektuális vezető szerepét, sorolta Stumpf István. A jövő érdekében a legfontosabb kötelezettségnek nevezte, hogy igyekezzünk keresztény erkölcsű magyar nemzetként megmaradni. Emelt fővel, ha kell, összeszorított fogakkal, magyarként kell megmaradnunk a nehéz időkben is, fogalmazott Stumpf István. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő 2 évre, közölte a párt. A párt alelnökei Baucsek Rajmund, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek, tették hozzá. A közleményben leszögezték, a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a magyar közéletben. Végül a hétfői időjárásról. A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre lesz kilátásunk. Szorványosan hétfőn is előfordulhat majd záporzivatar. Az ismét megélénkülő nyugati a szelet olykor erős lökések kísérik. Napközben 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit tart. A kutyákat elengedtem, és a forgó szél elvitte a vihar. Alattunk a tenger, szemben a napszakon. Nyeljük a csíkokat, és a világ bajkos szellőkén suhan. Égozló angyal a magasban, de fenn nincs baj, nincs haragban senkivel. Gédorba zúgják a pánkodak a bolcán, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Láss ezer csodát. Éhes pupillákkal vállamra öldögül, ballal elpöckölöm az élet jobb híját. Egyedül autó egy szerpentinen, meg ki tudja merre tart. Kócos kis romantika, te fogával a szívemben van. Tékozló angyal a magasban, böffen nincs haj, nincs haragban senkivel. Hídurva zúgják a fákon a kabolcán, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Láss ezer csodát! Láss ezer csodát!
A lélek útjain.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz, ugyanakkor én abban bízom, hogy egy nagyon szép témáról fogunk mai műsorunkban beszélgetni vendégemmel, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológus, a Regionális Egészségügyért Alapítvány szakmai vezetője. Isten hozott nálunk, Anna, szervusz!
Szervusz, Ildikó, köszönöm a meghívást, üdvözlök én is mindenkit!
Úgy gondolom, hogy a hallgatók talán Rege a alapítvány néven itt ebben a vételkörzetben sokkal inkább ismerik. Daganatos megbetegedésekben szenvedő embereken próbáltok meg valamilyen formában segíteni. Érintőlegesen erről is beszélünk. És azt mondtam, hogy nagyon nehéz, ugyanakkor abban bízom, hogy egy nagyon szép vezérfonala is van ennek a témának. Ha valaki kap egy diagnózist, akkor nagyon-nagyon el tud keseredni, hogy na akkor merre tovább. Szoktuk azt mondani, hogy minden fejben dől el. Ma már nem nevezhető kifejezetten halálos betegségnek a daganatos megbetegedés. Ha egy ilyen diagnózist kap valaki, mennyire segíti az ő felépülését az, hogy fejben mennyire optimistán és mennyire negatívan áll hozzá ez a betegséghez?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert ebből van a legnagyobb káosz a köztudatban, és ez okozza a legtöbb nagyon bántó és nagyon megterhelő reakciót is a környezet részéről, azt gondolom, a beteg felé. Mert ezt úgy nagyon könnyű rányomni a betegre, hogy gondolkoz pozitívan, minden fejben dől el, sőt, olyat is hallottam, te csináltad magadnak a rákot, akkor te is fogod meggyógyítani, ezzel borzasztó és elhordozhatatlan terhet rakunk az illetőre. Azt gondolom, hogy aki ezt a diagnózist megkapja, az egy akkora sok, mint amikor valakit kilöknek a vonatból, és ott fekszik, és úristen, most mi lesz. Azt a sokkot meg kell élni, meg kell gyászolni, végig kell járni ennek a stációit, ennek a kínlódásnak, és majd utána jön az, hogy elkezdi magát összeszedni, elkezdi megkeresni a kapaszkodóit, hogy hova tud nyúlni, és akkor sem az a segítség neki, hogy gondolkozz pozitívan, mert a pozitív gondolkodásról azt hiszük, hogy ez azt jelenti, hogy mindig csak a jóra gondolunk, a gyógyulásra, az egészségre, hogy sikerülni fog, és hogyha ne adj Isten, felmerül az, hogy és mi van, ha nem? És mi van, hogyha már ezek áttétek, és lehet, hogy tényleg áttétek, akkor én már nem tudok pozitívan gondolkodni, én már nem tudok a jóra gondolni, és akkor úristen, akkor hogy fogok meggyógyulni? És akkor még bűntudata is lesz, még szorongani is fog, hogy hát ő nem tud akkor ennél többet tenni, akkor ez úgyse fog sikerülni. És hál' Istennek mindig elmondjuk, ezzel kezdjük az egész tréninget, amit én tartok nekik, hogy nem ez a pozitív gondolkodás. A pozitívusz, azt hiszem ez görögből jön, és azt jelenti, hogy létező, és nem azt jelenti, hogy jó. Tehát nem arra gondolok, ami jó, amikor pozitívan gondolkodom, hanem arra gondolok, ami van, ami itt és most van. És most ez van, ez a betegség van, vagy az áttétek vannak, de arra gondolok, nem dugom a fejem a homokba, nem teszek úgy, mintha én már meggyógyultam, nincs is semmi bajom, hanem azt mondom, hogy ez a helyzet, nézzük meg, mit lehet tenni. És az, hogy nézzük meg, mit lehet tenni, arra már tudok építeni. Tudok jó orvost keresni, meggyógyult embert, akitől meg tudom kérdezni, hogy neki mi segített, civil szervezeteket, segítőket tudok magamnak keresni, és ki tudok magamnak alakítani egy új életet, ami már rólam szól. Ez azért a sarkalatos pont szokott lenni. És amikor mindezt megteszem, és úgy érzem, hogy teszek az egészségemért, célokat találok, akkor az tud annyi energiát mozgósítani, hogy utána már abba tudok kapaszkodni, az már visz előre, akkor már be tud indulni a gyógyulás. De ezek a mondatok, ezek inkább megterhelik, mint segítik az embert. Ezeket én azt mondanám, hogy kerüljük így érintett hozzátartozójaként vagy barátjaként. Inkább mondjuk azt, hogy itt vagyok melletted, nem vagy egyedül, együtt fogjuk végigcsinálni. Mondd meg, hogy mire van szükséged. Az sem könnyű, mert ezt a sztorit szívesen elmondanám olyan beszédesre. Egyszer urológushoz mentem vizsgálatra, és amikor megtudta az illető, hogy mi a foglalkozásom, akkor rögtön kapta elő a jegyzetfüzetét meg a tollát, és nyomta a kezembe, hogy jaj, de jó, akkor én tudok neki segíteni, mert az ő legjobb barátja most kórházban van daganatos betegsége, és írjam már föl neki, hogyha ő bemegy meglátogatni, akkor mit mondjon neki. És ezt ő komolyan gondolta. És akkor hál' Istennek nem ezt mondtam, hogy ne ezt mondja neki, hogy minden fejben dől el, és csak pozitívan gondolkodjon, hanem azt mondtam, hogy mi lenne megkérdezni tőle, hogy mire van szüksége. Akarsz-e róla beszélni? Vagy inkább beszéljünk arról, hogy mit fogunk csinálni, ha meggyógyultál. Hogy tudok neked segíteni? Csináljon az asszony egy tányér meleglevest nektek, vagy vigyem el a gyereket óvodába, vagy tehát tényleges segítségekkel. Attól jobban érzi, hogy mellette állunk.
Nagyon sok mindent, de lehet, hogy még a daganatos megbetegedéseket is a mai napig is, akár családon belül is tabuként kezeljük. És lehet, hogy éppen ez az oka, amit most így az előbb elmondtál, hogy nem a megfelelő szavakat, nem a megfelelő segítséget kapja az érintett. Valóban így van ez, hogy tabu ma még a betegség?
Azt gondolom, hogy tabusítva van erősen, igen, de nem abból a szempontból, hogy nem lehet róla beszélni. Inkább úgy mondom, hogy azért tabu, mert stigmának számít, vagy sokan stigmának érzékelik. Hogy akkor a környezet úgy fog rájuk nézni, sajnálni fogják, hogy akkor veszélybe lehet a munkahelye, mert akkor ő nem egy megbízható munkaerő, hiányozni fog sokat. Nem szeretjük, ha sajnálnak minket. És akkor inkább nem beszélünk róla senkinek, de egyébként, ha olyan közegben van, megértő, elfogadó közegben, mondjuk egy ilyen sorstárcsoportban, ott abszolút nem tabú, tehát ott úgy szeretem, amikor már az első alkalommal egy csomóan ledobják a parókát, meg leveszik a kendőt, mert hogy végre. Tehát szívesen beszélnének róla, ez egy nagyon megterhelő dolog, sok nehéz érzéssel jár. Inkább félték szerintem magukat, hogy rájuk kerül ez a stigma, és úgy fognak rájuk reagálni.
Éppen erre gondoltam, hogy ez egy nagyon komoly, lehet, hogy nem jó szót használok, de hogy identitásválságba kerülhet az az ember, aki érintett, hogy onnétól kezdve teljesen mindegy, hogy neki milyen pozíciója, milyen hivatása volt, onnétól kezdve ő lesz a beteg.
Erre még így nem is gondoltam, hogy megfogalmaztad, de hogy igen, egy új identitást kell, hogy kialakítson. Ehhez meg kell gyászolni a régit, hogy az elveszik.
Valóban el fog veszni?
Legalábbis megkérdőjeleződik erősen, hogy tudja-e még úgy vinni a szerepeit, ahogy eddig tudta, hogy van-e hozzá fizikai ereje, állóképessége, lelki ereje. Ő marad-e a családfenntartó, ha mondjuk férfi volt? Ő marad-e a vezető, ha mondjuk vezető volt? Szerintem ezek érthető indokai, igen, hogy valaki erről nem szeret beszélni. Viszont egy új identitást, ha sikerül kiépíteni, amiben mondjuk benne van a régi, gazdagítva azzal, hogy miben fejlődött, hogyan erősítette őt meg ez a betegség, ez a gyógyulás történet, akkor azt szerintem sokkal gazdagabb és sokkal teherbíróbb lesz.
Arról beszéltünk, hogy az érintetnek milyen lépcsőfokokat kell bejárni, egy új identitás kialakítása, az akár hosszú, nagyon hosszú időt is igénybe vehet, és fontos az, hogy ebben legyenek segítő közegek, a közvetlen család, sorstárs közösségek, és szakember természetesen, aki a lelki muníciót meg tudja adni számára. Túl azon, hogy ugye ilyenkor elindulnak a különböző kezelések, akár műtéttel egybekötve, vagy műtétet követően. Maradjunk az elsőnél, hogy sorstárs közösségek. A Rege Alapítvány mennyire vállalta azt a szerepet magára, hogy itt ilyen sorstárs közösségekben találkozhatnak és erősíthetik egymást a betegek?
Azt gondolom, ez a lényeg az alapítványunknak. Anno, amikor létrehoztuk és megtöltöttük élettel, mert ez létezett ez az alapítvány korábban is, csak más volt a profilja, akkor az első pont nem tudatosan alakítottuk így, hanem így alakult, ahol csatlakozunk, vagy ahol belépnek hozzánk a betegek, az a Simonton tréning, amit én vezetek. És akkor ők ezt nagyon élvezik, utána szokták kérni, hogy ne szűnjön már, meg maradjunk már még együtt, úgyhogy kialakultak a klubok. Van a személyes jelenléti klubunk, van virtuális klubunk, hiszen az ország több pontján is volt már ilyen tréning. Tehát ez a sorstárs közösség így alakult az első pillanattól, és már több száz főt foglal magába, és az a jó benne, hogy bármire van szüksége valakinek, ha éjfélkor kenődik el nagyon, és éjfélkor pötyögi be a Facebook csoportunkba, hogy elegem van, torkig vagyok, biztos, hogy lesz 2-3 ember, aki rögtön odaírja alá, hogy itt vagyok, induljak, miben segítsek. És ez egy védőháló, ami azt gondolom megtartja őket. Vagy ha információra van szüksége valakinek, ajánljatok már egy jó orvost a, mit tudom én, mely kórházban, vagy ki az, aki a májdaganatokhoz jobban élt. Vagy egyszerűen csak nektek mi vált be rosszul lét ellen, hányás ellen, a kemoterápia során, hogy rögtön rengeteg információt adnak egymásnak.
És te szakemberként, pszichológusként miben tudod segíteni a betegeket?
Egyrészt a szakmai résszel, tehát azzal, hogy a Simonton módszer, amit onkológus orvosok dolgoztak ki, és tudományos és kutatásokkal igazolta hatékony, ezt megtanítom nekik, ez akár csoportosan, akár egyénileg. Most indul éppen 2 online csoportom is, ilyen 5-szörös túljelentkezéssel, tehát rengeteg az érdeklődő, és emiatt kellett 2 csoport. Tehát ezt meg tudják tanulni, és akkor lesz egy eszköz a kezükben, amivel tudnak segíteni konkrétan az immunsejtek számának növelésében, a gyógyulásban, a szorongás csökkentésben, a mellékhatások csökkentésében, tehát hogy megtapasztalja, hogy ő nem eszköztelen, ő tud magáért mit tenni. És hát amúgy is, ami nem a szakmai, hanem az emberi oldala, tehát az, hogy ott vagyok, hogy fel tud hívni, hogy tudok információt adni, hogy össze tudom kötni olyan emberekkel, akik meggyógyultak. Hát amivel csak tudok.
Érdemes beszélni arról egy pár mondat erejéig, ezt így nagyon le lehet egyszerűsíteni, hogy mi ez a Simonton módszer, miből áll?
Igen, most ez így összeállt a fejembe, mert kellett írnom az előbb egy beszámolót részletesen. Tartottam egy előadást Bicskén az egészségnapon és nekik, és úgy fogalmaztam meg röviden, hogy arra való ez a módszer, hogy a saját belső öngyógyító erőinket fokozzuk. Onkológusok dolgozták ki, egy onkológus-pszichológus házas párjuk voltak a Simontonék Amerikában, de hogy azt tapasztaltuk, hogy nem csak a daganatos betegségre jó, tehát ez sokféle krónikus betegségre jól használható. És hát az, hogy az ember úgy érzi, hogy tud mit tenni magáért, megtapasztalja, hogy tudja csökkenteni a fájdalmait, ugye a rosszul létét, akár a daganat méretét is, hiszen erre is vannak példáink, az egy hatalmas motiváló tényező, az elhiszi, hogy akkor ebből meg lehet gyógyulni, mert azért azt nehéz elhinni. Hiába került át ez a betegség a halálos kategóriából, a krónikus kategóriába, még mindig nehéz elhinni, még mindig az van a köztudatban, meg sokszor az egészségügyi dolgozók fejében is, hogy ez egy végzetes dolog. Úgyhogy ha látja, hogy tud magán segíteni, akkor jobban el tudja hinni, hogy ebből meg lehet gyógyulni. De ez csak az egyik alapeleme, mert ugyanúgy fontos része például a szemléletmód formálása, hogy hogyan gondolkozzunk, hogy a világ sokféle, hogy nem csak az a nézőpont az igaz, ahogy én nézem a világot, hanem sokféle nézőpont van, és akkor miért nem választok egy olyan nézőpontot, ami engem előre visz. Mert az is egy nézőpont, hogy mit tudom én, áttétes daganatos beteg vagyok, és azt mondja az orvos, hogy hát már nem nagyon tud értem mit tenni, ez is egy nézőpont, de ha így ezt így teljesen elfogadom, akkor azt jelenti, hogy akkor feladom, akkor megadom magam, és kész vége. De az egy másik nézőpont, hogy ha azt mondják, hogy nincs mit tenni, az azt jelenti, hogy az orvostudomány nem tud mit tenni. És nem csak az orvostudomány. Azért itt vagyunk, egy ilyen helyen vagyunk, pontosan tudjuk, hogy mi az ima ereje például. Van olyan ember, akit egy hatalmas csoport közösen elmondott imája húzott vissza a klinikai halálállapotából. Tehát erre van konkrét példánk. Óriási ereje van. De van egy csomó más alternatív módszer, amivel gyógyultak meg már emberek. Olyan gyógyultról is tudunk, aki semmit nem változtatott, sem az életmódján, sem a gondolatain, sem a, tehát semmin. Az orvosok már széttárták a kezüket, hogy nem lehet rajta segíteni, viszont ő akkor hallotta meg, hogy az egyetlen lányának útban van az egyetlen gyermeke, tehát hogy unoka fog születni. És erre az illető azt mondta, hogy olyan nincs, hogy ő azt az unokát ne lássa megszületni. És ez az unoka most már 20 éves, és az illető jól van, a műthetetlen áttétével együtt, ami betokosodott, és nem ad neki semmilyen panaszt most már. Annyi történet van, ami arról szól, hogy de meg lehet gyógyulni.
Ezek csodák.
Igen, ezek csodák, és csodák léteznek. Ez egy nézőpont, hogy csodák, de lehet egy olyan nézőpont is, hogy megdolgozott érte, mert oda tette magát. Az a cél, abban, amiben belekapaszkodott, hogy de én látni fogom az unokámat, az megtette a hatását. Úgyhogy igen, a célok is egy fontos része egyébként a Simontonnak, hogy ilyen célokat találjunk.
Nyilván a betegnek joga van tudni azt, hogy mivel kell neki szembenézni. Joga van tudni azt, hogy emberi számítások szerint mennyi ideje van hátra. Halljuk ezt nagyon sokszor. Én is közvetlen családtagokról tudok, hogy igen, az orvos egy ilyen diagnózis után azért egy megjósolható évszámot mondott a betegnek. Ennek ellenére, hogy azt mondja az orvos, hogy 3-4 hónapja van hátra valakinek, 20 év után is köszöni szépen, ő jól van. Óriási felelőssége van az orvosoknak. Mi adhat erőt, kapaszkodót?
És ez tényleg nagyon messzire visz, mert erre már egy külön irányzat alapult a pszichológiában, hogy az egészségügyi dolgozók, nem csak az orvosok, mondatai, gesztusai, arckifejezései hogyan be tudnak égni egyenesen a tudattalamba, mert hogy amikor beteg vagyok és orvoshoz megyek, az egy módosult tudatállapot, félek. És ha látom az arcán, hogy valami baj van, lehet, hogy ő csak elromlott a nyomtató, és amiatt bosszús, de én azt rögtön magamra vonatkoztatom, hogy új, nagy baj lehet, és ha még egy ilyet hozzátesz, hogy 3-6 hónap, vagy nem tudom, akkor azzal nagyon sokat árt, és amikor azt kérdezed, hogy honnan lehet ehhez kapaszkodót szerezni, hogy mégis meggyógyuljak, akkor először az ilyeneket kell átírnom valahogy a tudattalanomban, hogy igen, lehet, hogy a doktor úr úgy gondolja, vagy lehet, hogy az ő statisztikái ezt mondják, de ő engem nem ismer. Rólam nincsen pontos tudása. És akkor egy kicsit ilyen statisztikai ismereteket, alapismereteket szoktam mondani, hogy a Gauss-görbét ugye mindenki ismeri, hogy is néz ki, igen. Annak a harangolakú görbének van alul két szára, az a 10-10%, és amikor a doktor úr azt mondja, hogy ez vagy az várható, akkor a 80%-ról beszél a harangnak a felső nagy görbéjéről. De hogy ön hol van ezen a görbén, azt ki fogja tudni megmondani. És akkor általában leesik nekik, és mondják, hogy hát én. Uh-huh. Igen, az önön múlik. Az az egyik kis 10% az arról szól, hogy feladom, és akkor én nem teszek semmit, és meghalok. És a másik 10% arról szól, hogy majd én megmutatom. Majd én megvárom az unokát, majd én elmegyek elkaminózni, majd én nem tudom, mit csinálok. És lehet, hogy nem mutatom meg, és lehet, hogy meghalok, de az is lehet, hogy abban az időtartamban, mondjuk lehet háromszor addig élek, mint ahogy jósolták, de abban a háromszor addig élekben, abban lesz minőségi élet. Az olyan lesz, ahogy én akarok élni. És az lehet, hogy többet ér. Nem az évek száma számít, mert tudom, ezt könnyű így kijelenteni egészségesként, nem az évek száma számít, hanem a megért élet minősége.
Én azt mondom, hogy mind a kettő számít. Sokat foglalkoztam a halál kérdésével, témájával, szakemberekkel is. És nagyon sokan megfogalmazzák azt, szakember is, meg élete végén az ember is, hogy nem azt bánja meg igazából, amilyen életet élt, hanem azt bánja meg, amit nem tett meg, vagy nem mondott ki. Szerinted miért van az, hogy kell az embernek mindig egy nagy pofon, legyen az egy betegség, legyen az egy szerettének a halála, legyen az valami óriási tragédia az életben? Miért van erre szükség ahhoz, hogy tényleg átértékeljünk sok-sok mindent, megváltozzanak a prioritásaink, és meglássuk a lényeget?
Azért szeretem ezt a kérdést, mert mindig felteszi valaki a csoportok végén. Hogy ide el szoktunk jutni, hogy most már átértékeltünk mindent, megváltoztattuk a dolgokat, magunk lettünk fontosak a magunk szám, de miért kellett ehhez ez a betegség? Nem tudom, hogyha biológus lennék, akkor valószínű, hogy a hüllő aggyal magyaráznám, hogy tudod, amikor a gyík átkel a agytörzsi részt, tehát az evolúció során, ami kialakult hüllő agy, az megvan a mi agyunkban is, csak arra már ráépült a többi az emberi agy, a fő emlősök agya. Szóval a hüllő agy az azért felelős, hogy életben maradjon az ember. Amikor a gyík átszalad a erdőből a patakhoz, és életben marad, akkor ezt a hüllő agy megjegyzi, és utána mindig azon az úton fog átszaladni a patakhoz, nem változtat. Lehet, hogy kényelmetlen süti a nap, mit tudom én, lehet, hogy lenne jobb útvonal, de nem változtat, mert az a biztonságos. És valahogy mi is megmaradunk abban, amit megszoktunk, ismerős, biztonságos, ennek ilyen evolúciós értéke van, akkor is, ha nem jó, akkor is, ha nem érzem jól magam. Borzasztó nehéz egy rossz munkahelyet felrúgni sok ember számára, egy rossz párkapcsolatból kilépni, mert az az ismerős, a megszokott. Ja, a betegség az kirúg ebből a komfortzónából minket. Ott változtatunk, és félelemből változtatunk, mert nem akarunk még betegebbek lenni, meg akarunk gyógyulni, és odáig eljutunk, hogy valószínű azért lettünk betegek, mert valamit nem jól csináltunk, megbetegített a munkahely, a párkapcsolata, az életmóda, nem tudom mi, és félünk, hogy nem gyógyulunk meg. Vagy ha már meggyógyultunk, félünk, hogy visszaesünk, és inkább változtatunk, tehát a félelem azért nagy motiváló erő.
Ahogy említettük is, hogy fontos az, hogy legyenek, akár a környezetünkben találjunk olyan embert, aki megharcolta már a saját ilyen jellegű harcát, akár sorstárs közösség. De fontos az, hogy mindenképpen találkozzunk olyan emberekkel, akik keresztül mentek ezen az úton, vagy járják éppen ezt az utat. A Rege Alapítvány sok-sok lehetőséget biztosít, de én kettőt hoznék ide. Az egyik, hogy ha már gyógyulás történeteket említettél, gyönyörű gyógyulás történeteket szedtetek egy csokorba, vagyis már két csokorba, Fa levelek 1 és Fa levelek 2 címmel kiadtatok egy-egy kötetet gyógyulás történetekről, meg hát nyilván az alapítvány is bemutatkozik ezekben. Mi alapján válogattátok ki azokat a gyógyulás történeteket, amik bekerültek ebbe, vagy ezekbe a kötetekbe?
Nem is nagyon kellett válogatni. Itt egyik egy gyöngyszem volt. Az elsőnél könnyű dolgom volt, mert ott egyszerűen megkértem őket, a csoporttagokat, hogy írják már le a történetüket, és akinek kedve volt, és leírta, mindenki belekerült. Legfeljebb egy kicsit finomítottuk a stílust itt ott. Utána meg az történt, hogy jött a Covid, szüneteltek a csoportok, és nem akartuk, hogy ez az egész így széthulljon, amit felépítettünk, és akkor hirdettünk egy pályázatot. Üzenetem az úton járóknak, nekem mi segített a gyógyulásban, ez volt a címe. Aztán következő évben még mindig dúlt a Covid, akkor egy díjat hoztunk létre, ez volt a megújulók köre. Ezt a díjat meg azt kaphatta meg, aki leírta nekünk a történetét, hogy mit tett a gyógyulásért, és jutalmul került ebbe a könyvbe bele, meg kapott egy nagyon helyes jelvényt, ezt a Klári találta ki az elnökünk, ami az alapítvány logója, tehát a 4 szívecske, és a 4 szívecske között van egy szám, és az a szám az arról szól, hogy ő hány éve gyógyult meg, és ezeket egy szép, belsőséges ünnepség keretében kiosszuk, és azért úgy látni a többiek arcán, mikor azt hallják, hogy valaki 19, meg 27 éve meggyógyult, azért az nagyon motiváló tud lenni. Úgyhogy a másik kötet meg ezekből a történetekből állt össze, a két pályázat anyaga, meg volt néhány gyógyulás történet is, meg hát mi is írtunk a rendezvényeinkről bele, úgyhogy gazdag anyag mind. Hát az egyikben 36, azt hiszem a másikban 40 történet van, úgyhogy jó sok.
És ilyen történeteknek lehet főtanúja, szemtanúja, hogyha valaki ellátogat a két következő rendezvényetekre, november 20-án Egerben, 21-én pedig Miskolcon lesz két nagyon szép beszélgetés, várhatóan nagyon szép beszélgetés, Kendőzetlenül címmel, ha már azt kérdeztem, hogy tabu-e ma a daganatos megbetegedés, most lehet kendőzetlenül beszélgetni. Kik lesznek a meghívott vendégek, akik mesélnek a gyógyulás történetükről?
Két fantasztikus érintettünk, csoporttagunk, az egyik Tóth Viki, ő egy Szombathelyen élő grafikus, tervező grafikus, grafikus művész, nagyon-nagyon tehetséges. Dolgoztam vele nagyon sokáig, és egyszer átküldte nekem, hogy mind dolgozik éppen, és ő mibe kapaszkodik a gyógyulás során, és kiderült, hogy a tarókártyákat rajzolja át a saját szájíze szerint, és így megláttam, elakadt a hangom, mondom, Viki, ezt te megcsinálod, én csinálok neked egy kiállítást. Ez volt áprilisban, nagyon nagy sikere volt Miskolcon, úgyhogy a Viki jön ismét, és hozza a képeit is, de a beszélgetésben is mesél, a fantasztikus naplót is írt a gyógyulásáról egyébként. Elég szókimondó napló, úgyhogy a naplóból is lesz majd részletek felolvasása. Hát ő az egyik, a másik pedig Kis Virág, ő egy zongoraművész, ő is egy érintett, mind a ketten már daganatból gyógyult hölgyek. Ő is nagyon tehetséges, ő majd ilyen komoly zenei gyöngyszemeket ad elő. És hát arról mesél ő is, hogy mi segített neki a gyógyulásban, hogyan harcolta ezt meg, és hogyan alkot azóta is.
November 20-án délután 4 órakor Egerben a Líceum kápolnájában lesz egy beszélgetés, 21-én pedig Miskolcon,
Rákóczi Ferenc könyvtárban, megyei könyvtárban.
5 órától mindenkit szeretettel várunk. Én pedig köszönöm szépen, Anna, neked, hogy itt voltál velünk a stúdióban, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Rege Alapítvány szakmai vezetőjével, Papp Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Kazincbarcikai Karitás csoport tevékenységét ismerhetik meg. Elsőként Begoff Ferencné csoportvezetőt hallják, aki a csoport fennállásának 30 éves jubileumi ünnepségén számolt be az önkéntesek munkájáról.
Kedves vendégek! 1996. május 20-án akkori plébánosunk, dr. Medvei János atya kezdeményezésére rövid tájékozódás és előkészületek után megalakult Karitász csoportunk. Szeretett szolgálatunk elsőként a betegek és idősek felé fordult. Látogattuk otthonaikban, kórházban és idős otthonokban Jézus Krisztus szeretetét tolmácsolva feléjük. Ebben az időben jelentős társadalmi átalakulások történtek. Munkanélküliség, kis nyugdíjak, nagy családosok romló helyzete irányította ezen emberek segítségére a figyelmünket. Egy-egy élelmiszercsomag néha napokra megoldotta a problémájukat. Nekünk anyagi alapunk nem volt, ezért jótékonysági vásárokat, bált szerveztünk, adományokat gyűjtöttünk, amiből karácsonyi és húsvéti élelmiszercsomaggal támogattuk az arra rászorulókat. Egyházközségünkben sok az idős ember. Tiszteletünk és szeretetünk kifejezésére kezdetektől köszöntjük őket október hónapban. Értük mondott szentmise után finom ebéddel, szórakoztató műsorral kedveskedünk nekik. Városunkban működik egy 70-80 főt befogadó hajléktalan szálló. Megalakulásunktól kezdve segítjük őket ruhaneművel, cipővel, karácsonykor töltött káposztát, süteményt, édességet, húsvétkor gulyást, süteményeket, és jelenlétünkkel, közös imával tesszük szebbé az ünnepüket. Közben változik a világ, nálunk is változások történtek. 2011-ben a szalézi rendre bízta érsekatya a plébánia vezetését. Az ő karizmájuk, hogy a leghátrányosabb helyzetben lévő fiatalokkal és családjaikkal foglalkozzanak. Karitász csoportunk előtt is egy addig kevésbé ismert új világ, a roma lakosság és a mély szegénység tárult elénk minden problémájával. Önkéntes tagjaink hamar bekapcsolódtak az oratórium munkába a szalíziak mellett, majd a tanoda beindulásakor ebbe a szolgálatba is. Azért mondom, hogy szolgálatba, mert ezek rendszeres, több irányú munkát, segítést jelentenek több karitás tagunk számára is a hét meghatározott napjain. Az élet továbbít a csoportunk történetét. Jött a Covid, ami rendkívüli feladatokat jelentett, telefonos beszélgetések, ügyelet, bevásárlás, élelmiszercsomagok, stb. Formájában. Majd kitört az ukrajnai háború. Menekültek jöttek. 9 családot fogadott be a szalízi család, akiknek lakatását kellett biztosítani a bútortól, a konyhai felszereléseken át, a tisztítószerektől, a hivatalos ügyintézésig tovább. Hónapokig tartó kemény munka volt ez számunkra. A régi feladatok mellett már a lehetőség van az EGRI Főegyházmegye támogatásával krízis segélyben részesíteni a legrászorultabb helyzetű családokat. Nagyon nagy segítség a tanszersegély szeptemberben, melyet részben főegyházmegyei támogatástól, részben pedig önerőből adunk. Természetesen folytathatnám még sokáig szeretetből fakadó tevékenységünket 22 lelkes taggal, akiket köszönet illet és hála. És most szeretném, hogyha a különböző feladatokról egyes karitász tagunk számolna be röviden. Kérem, hallgassák figyelemmel.
Kedves vendégeink, mint az előbbiekben hallhattuk, a karitász csoportunk megalakulásával szinte egy időben a szegények és a szükséget szenvedők felé fordultunk. Ahogyan fejlődött a csoportunk, úgy nőtt a segítségek kérők és a kapók száma. Szükségessé vált, hogy valamilyen rendszert is kialakítsunk. 30 év elég hosszú idő, megemlíteném, hogy Krokadec Marika volt az első úgymond raktáros, mellette az adminisztrációt Szent Miklósi Viki, ő végezte, ez is nagy öröm volt, és akkor így kialakult egy úgymond címlista, amit a templomba járó híveink, hogy a szomszéd nagyon rászoruló, akkor azt ajánlották, és akkor abból lett egy úgymond bázis. Az adományainkat legfőképpen az Egri Karitász központon keresztül kaptuk, vagy pedig csináltunk karitászvását karácsonykor, a behordott ruhanemüket úgymond adományoztuk, és akkor az ott felajánlott pénzből tudtunk élelmiszert venni. Természetesen évközben is fordultak hozzánk segítségért, hol levélben, hol szájról szájra terjedő kérelmek is voltak. Iskoláinkban is vannak olyan diákok, akiket a pedagógusok felkarolnak, és akkor jelzik, hogy vannak olyanok, az szerintem mindegyikünk tudja, hogy van, aki nagyon is szeret kérni, nem is olyan rászoruló, amit ilyenek is vannak. De van olyan is, hogy aki rászoruló, szerény, szegény, de meg kell látni azt is, és akkor úgy tudunk segíteni. És a raktározás, itt a Szent Család templomban van egy raktárunk, ahol élelmiszert is tudunk tárolni, ruhaneműt is, és akkor van nagyon sok aktív karitásztag, aki ebben nagy segítségre van válogatni a ruhaneműket. Sajnos van olyan adomány, amit már 30 évvel ezelőtt a szemétbe kellett volna dobni, nem elhozni adományba. Az iskoláknak szoktuk felajánlani, most például a Domboszkó iskolába is vittek át, és akkor a pedagógusok jobban ismerik a rászoruló diákokat, és akkor ott esetleg felajánlják. Van, amikor nagyon sok adomány összegyűlik, és akkor a környékben lévő polgármesterek jelzése alapján, és akkor azt még vidékre is Sajókazára szoktak felállítani, vagy Sajómercsére, meg különböző településekre. Úgyhogy működünk, csak a legnagyobb baj, hogy azt mondhatom, hogy most már fordított arányosságban, ahogyan nő a korunk, úgy csökken az erőnk, meg az eszünk. És azért imádkozunk, hogy sok fiatal legyen, aki ebben nekünk sok segítségünkre van.
Kedves vendégeink, én az oratórium tevékenységéről szeretnék beszélni, először is röviden pár szóban, mi is az oratórium. Domboszkó megfogalmazása szerint egy védelmet nyújtó vidám közösség, ahol a gyerek hasznosan tölti el az idejét. A testi-lelki fejlődése mellett a hitbeli elhatárolódását megpróbáljuk segíteni, erősíteni. Mindezeket különböző kis csoportfoglalkozásokkal, de inkább azt mondom, hogy nagyon sokat számít az étkeztetés. Az, hogy ezek egy hátrányos helyzetű gyerekek, mindenki tudja, az örömet, a segítségnyújtást szívesen veszik. Másik megfogalmazás szerint az oratórium egy kis családi közösség, ahol mi, karitásztagok, mint nagymamák, nénik veszünk részt. Ezek a gyerekek tulajdonképpen nagyon sok szeretetet igényelnek, egy-egy öleléssel, egy-egy odafigyeléssel, mosolyjal. A szeretetünket nem csak az ételekkel, az élelmiszer osztással tudjuk kifejezni, hanem egy kedves simogatással, egy mosolyjal. A karitász tagjaim, mint már említettem, a szalézi munkatársakkal és az önkéntes segítőkkel karöltve egy héten 3 nap vesznek részt aktívan az oratórium munkájában. Ez magában foglalja az élelmiszerek beszerzésétől a higiénés dolgokat, a tálalásokat, az étkeztetést. Mindezt örömmel végezzük, mert már lassan azt is tudjuk, hogy kinek mi a kedvenc étele, ki mit szeret, ki hogyan szereti. Mindemellett a karitász rendezvényeiben megpróbálunk aktívan részt venni, tehát gondolok itt a rendezvényekre, mint a farsangok, a húsvéti ünnepségek, a Mikulás rendezvények, ahol mi magunk is megyünk a gyerekek közé, felöltözünk, zsűritagokat választunk magunk között, velük együtt örülünk, ünnepelünk. A sütemények készítésében is mindig aktívan részt vettünk, ma már ez egy kicsit úgy háttérbe szorult, de volt lángossütés, fánksütés, mézes kalács készítés, minden, amit csak az idény ünnepeknek úgymond meg lehetett valósítani. A kirándulásokon, zarándokutakon megpróbálunk, mint csendes háttér munkások, az animátorok segítőjeként ilyen megfigyelő szerepet nyújtani. Ezek a gyerekek mind mély szegénységből jönnek, sokszor a ruhájuk olyan, amilyen. A Karitász raktárban, amikor a ruhákat csoportosítjuk, a csoportosítják a kollégák, mindig gondolunk arra, na ez a ruha, eznek lesz jó, ez annak lesz jó, ilyen cipő, olyan cipő, tehát megpróbáljuk őket segíteni. Megpróbálunk aktívan részt venni a gyerekeknek a iskolai tanulmányaiban, házi feladatok elkészítésében, korapetálásokban, megpróbáljuk őket egy kicsit segíteni. A gyerekeknek is és nekünk is talán az egyik legnagyobb és legizgalmasabb rész a nyári oratóriumi tábor. Ezt annyira várjuk, annyira készülünk, már most is javában benne vagyunk a nyárihoz. Vasárnaponként van megbeszélésünk, ezt a gyerekek is élvezik, mi is, és amellett, hogy ott is az étkeztetés, a napi háromszori étkeztetés lebonyolítása, reggel és uzsorna beszerzése a mi feladatunk, emellett megpróbálunk a gyerekekkel játszani, illetve egy-egy ölelésre, egy-egy anyuka hiányra odaszaladnak, megsimogatjuk őket, és az egészségügyi ellátást is mi biztosítjuk. Örömmel dolgozunk, és mindenkinek jó kedve van, minden gyereknek a mosolya, a ragaszkodása mindent elárul. Talán ez a munkánknak a dicsérete, amikor egy mosolygó gyerek odajön az emberhez, vagy például most, hogy jöttünk ki, és itt voltak a gyerekek, jöttek mosolyogva, öleltek bennünket. Tehát ez a legnagyobb köszönet, amit a gyerekektől mi kaphatunk.
Farkas Katalin vagyok, én a Karitászon belül a betegek látogatásának a teendőit látom el a kórházban. Ezt a tevékenységet több mint 20 évvel ezelőtt kezdtem el. Nagyon röviden mondom el, hogy voltam egy lelki gyakorlaton, és ott megszólított egy atya, hogy ő úgy gondolja, hogy nekem súlyos betegeket kell meglátogatnom. Ez húsvét előtt történt, hazajöttem, és felkerestem az Incikét, aki nagy lelkesedéssel látogatta a betegeket akkoriban, és elmentem a kórházba meglátogatni a betegeket. Hát, mint ahogy az atya most a prédikációban említette a szeretetet, hogy mennyire fontos a szeretet, én is úgy éreztem, hogy ez a legfontosabb, hogy szeretetet adjak át a betegek részére, és azt tapasztaltam, hogy amikor az első látogatás alkalmával hazamentem, és gondolkodtam útközben, hogy én sokkal többet kaptam tőlük, mint amit én tudtam nekik adni, és azóta is mindig ezt tapasztalom. Megtapasztalom azt is, hogy különösen súlyos betegekben felfedezem Jézus jelenlétét, és ez nagyon megérint engem, és mindent elkövetek azért, hogy akik még tévelyegnek, az üdvösség útjára vezessem, és hogy szentségekkel ellátva térjenek az örök hazába. Most De Rossi atya szokott jönni többnyire a kórházba, a szentmiséket őt celebrálja, és ugye a betegeket hívjuk le a szentmisére, és hál' Istennek egyre többen részt vesznek, és betegek szentségét, gyónást, áldozást felveszik, és ez nagy öröm számomra.
Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a jeles ünnepen, Súlyog Tamás vagyok, beteglátogatói szolgálatról szeretnék még néhány gondolatot megosztani. Az érsek atya megbízásából egy ideje áldoztatói megbízással rendelkeztem, amikor Incsike néni, Vizsei Sándorné megszólított, és arra kért, ugyan segítsek neki a kórházban, idős otthonban lévő betegek ellátásában. Kezdeti elfogódottságot felváltotta tetvekészség, és elindultam vele. Egyik idős otthonban kellett éppen imaórát tartani, kiszolgáltatni az eukarisztiát. A szívem nagy öröm töltötte el, hogy segítettem szolgálattal. Később ezek az alkalmak rendszeressé váltak, minden hónap első péntekén mentem vele kórházba, idős otthonokba. Nagyon sokat tanultam tőle, alázatot, türelmet, hogy a betegekkel hosszasan elbeszélgetett, meghallgatta gondjaikat, és elmélyülten imádkozott velük. Körülbelül 6 esztendeje, jó ideje a Caritas tagjaként, kórházlátogatások heti rendszeressé váltak. Sajnos időközben Incikét elveszítettük, de Bata Imre és a felesége Orsika személyében továbbra is hűséges társaim akadtak ebben a szép szolgálatban. Mivel ők is betegségekkel küzdködnek, velük az idős otthonba szoktam elmenni, jelenleg így van a beosztás, de a heti kórházlátogatást végzem továbbra is Katalinnal, aki előttem szólott, rendkívül rátermett és egy nagy adottságon ehhez a beteglátogatói szolgálathoz. Néhány éve akolitussá avattak, ami azt jelenti, hogy több jogosultság, de egyben több feladat is hárul így rám. Plébános atya kérése alapján Kazincbarcikai otthonukban lévő betegek áldoztatása mellett most szeptembertől ellátom a filiákban élő időseket is. Imádkozom velük, megáldoztatom őket, meghallgatom a gondjaikat, és igyekszem nekik lelkivigaszt nyújtani, illetőleg a szentségekben kívánok részesülni, akkor felírom betegek szentsége és Szent Gyónás iránti igényüket.
Kedves vendégeink! Egyik jótékonysági rendezvényünkről szeretnék beszélni. Csoportunk 30 éves, az idén februárban 36-szor rendeztük meg a jótékonysági katolikus bált. A szám önmagáért beszél. A város életében jelentős kulturált, szórakozási lehetőség, melyen évente 250-280 főbálozó vendégünk van. Miért jelentős? Azért, mert fiatal és közép, valamint idősebb korosztály is jelen van. Mert színvonalas műsort, finom vacsorát, kellemes élő zenét, biztonságos szórakozást nyújtunk. Fiataljaink megmutatják tehetségüket a báli műsorban, amelyhez olykor az atyák is hozzáadják, ki mit tud, képességeiket. A bálnak jelentős közösségteremtő ereje is van, ismerettségek, barátságok születnek. Sok jótevőnk értékes tombola tárgyakkal és anyagiakkal segíti a bál sikerét, amit ezúton is köszönünk nekik. Nálunk mindenki táncol a bálban, legyen az 80 pluszos, vagy 5 éves óvodás. A fiatalok megtanulják a kulturált szórakozást különböző szerek használata nélkül. Eddigi báljaink bevétele jelentősen hozzájárult az éves karitatív tevékenységünkhöz.
Pirkó Balázsnyi vagyok, és 2005-től vagyok Karitászba. A Karitászba nagyon sok munkába vettem részt, a raktári szolgálatnál, az 50 órás gyerekeknek a foglalkoztatása, beteglátogatás, és még sok más apróság. Most a legutóbb a Tanoda Don Boscóba vagyok, ott foglalkozunk a gyerekekkel. Erről szeretnék most egy pár szót. Amikor a Don Boscó Balcika tanodáról beszélünk, valójában nem csupán egy intézményről van szó. Inkább egy útról, egy küldetésről, és mindenek előtt gyermekekről, akiknek az életében szeretnénk reményt, kapaszkodót és biztonságot adni. A tanodánk 2019. április 1-én kezdte meg működését. Azóta elkötelezett kollégákkal, közös hittel és sok-sok emberi odaadással dolgozunk azért, hogy a hozzánk érkező gyermekek ne csak tanulási segítséget kapjanak, hanem valami sokkal többet. Azt az érzést, hogy értékesek, fontosak és szerethetők. Munkánk szívében a szeretet áll, nem mint szép szó, hanem mint mindennapi valóság. Egy tekintetben, egy odafordulással, egy türelmes újrakezdésben. A Don Bosco által megálmodott, megelőző módszer számunkra élő iránytű. Jelen lenni a gyermek mellett, mielőtt még eltévedne, és így vezetni, hogy közben mindig érezze, nincs egyedül. Hiszünk abban, hogy a nevelés akkor is célba ér, ha a szívhez is elér. Ezért dolgozunk szülőkkel együtt, kéz a kézben, mert egy gyermek sorsa mindig közös történet. Család, tanoda és közösség együtt jár. Karitatív segítséget is kapunk tőlük, a családok, élelmiszer csomagok, ruhaadomány, iskolakezdési csomag, élelmiszerbank, heti egy alkalommal, hivatali ügyintézés, adósságrendezésben is segítünk, ha tudunk. Karitatív segítségben nagy támogatónk a Kazincbarcikai Görögkatolikus Parókia és a Kazincbarcikai Katolikus Karitás csoport. Fontos számunkra a lelki nevelés és az evangeláció is, mert hisszük, hogy a gyermek nem csak tudásra, hanem belső tartásra, hitre és kapaszkodókra is vágyik. Olyan értékekre, amelyek akkor is megtartanak, amikor minden más bizonytalanná válik. Évek óta rendszeresen részt veszünk a fiatalokkal lelki napokon és lelki hétvégeken, heti rendszerességgel vesznek részt a vasárnapi miséken a gyerekek. Nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi intelligencia fejlesztésére, mert látjuk, ahol megérkezik az önismeret, az empátia és az érzelmi biztonság, ott a tanulás is kiteljesedik. És közben igyekszünk kinyitni a világot a gyermekek előtt, kimozdítani őket arról a szűk térből, ahol telnek a mindennapjaik. Többen iskolai osztálykirándulásra sem tudnak elmenni, ennek anyagi hátránya van, vagy pedig a kirekesztettség érzésétől tartanak. Az évek során sok helyre eljutottunk Magyarországon, és minden egyes út egy kicsit önbizalmat és szabadságot ad nekik. Évente 4 nyári tábort szervezünk, amelyek nem csak programok, hanem életre szóló élmények. Ilyenkor a gyerekek nem csak játszanak és tanulnak, hanem megélik azt is, milyen egy közösséghez tartozni, ahol figyelnek rájuk, és ahol jó egyszerűen csak lenni. Külön ajándéként éljük meg, hogy 2 fiatal kollégát is magunk közt tudhatunk, akik szalézi közösségben nőttek fel. Jelenlétük nem csak szakmai erő, hanem élő tanúságtétel arról a lelkületről, amely Don Bosco örökségét hordozza tovább. A Don Bosco Balcika tanodai nem csupán hely, hanem otthon, egy olyan tér, ahol lassan türelemmel, szeretettel formálódik a jövő. És talán ez a legfontosabb, hogy minden gyermek, aki hozzánk érkezik, egy kicsit másképp megy haza. Egy kicsit több reménnyel, egy kicsit több bátorsággal, és azzal a tudattal, hogy ő is számít.
Thank you.
Kedves hallgatóink, a fennállásának 30 éves jubileumát ünneplő kazincbarcikai katolikus karitász tevékenységét ismerhették meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.